Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Külön szeretettel köszöntjük a családot, amely család elhozta a kicsiny gyermeket, hogy a keresség sákramentumában részesüljön. Készüljünk most e sákramentum kiszolgáltatására, énekeljük együtt a 329. dicséretünk második verszakát. Figyeljünk együtt arra, hogyan szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresség sákramentumát. Máté evangéliumának utolsó fejezetében, annak is az utolsó verseiben olvashatjuk, tehát 28. fejezet 18. versétől hangzik hozzánk. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön, mondja az Úr Jézus. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el most a helyét. Kedves szülők, kedves keresztülők, kedves család! Ezekben az ünnepi pillanatokban a keresség szereztetés ígéje mellett még egy igeverset szeretnék üzenetként a szívetekre helyezni. Máté evangéliumában olvashatjuk ezt is a 17. fejezet 5. versében. Isten mondja, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok. Sok szülő gyermekére tekintve úgy gondolja, hogy a saját élete folytatódik a gyermekében, az ő életében. És hogyha a szülők valóban egyéni muzsikát megszólaltató hang, akkor gyermekük ennek a visszhangjává lesz. Lehetne azt mondani, hogy ez az emberlét első törvénye. Mert az első években a gyermek valóban úgy viselkedik, úgy mozog, még talán úgy is eszik, aztán ahogy egyre értelmesebb lesz, úgy gondolkozik, ahogyan a szülei ezt eléje példázzák. És itt kezdődnek azután a nevelés, és elé tehetném a jelzőt, hogy a keresztény nevelés nagy kérdései is, hogy vajon értékes nevelési teljesítménye az, hogyha mindhalálig végig megmarad ez a hang-visszhang viszonyulás a szülő és a gyermeke között. Úgy gondolom, hogy számunkra azért nem kétséges a felelet erre a kérdésre. A visszhangból előbb-utóbb a gyermeknek, ahogy felnő, ahogy egyre érettebb lesz, azért saját muzsikát kell komponálnia. Ezt éljük meg, amikor a gyermekeink kamaszodnak. Mindkét fél számára küzdelmes időszak ez, hiszen sok szülő nem is igazán érti, és nem is igazán gondol bele abba, hogy mi is zajlik le olyankor a gyermeke fejében, lelkében. Elfelejti, hogy milyen volt az, amikor ő volt kamasz, és úgy érzi, hogy ellene lázad a gyermek, amikor keresi a saját hangját. Amikor olyan kijelentései vannak, amelyekből az érződik, hogy a saját útját szeretné járni. Pedig ezt az utat végig kell járni. És ez az emberré válás második, lehetne azt mondani, hogy kemény törvénye. Mindeközben pedig. És olyan csodálatos ezt megtapasztalni, és olyan csodálatos ezt hirdetni és továbbadni is, és én is nagy-nagy örömmel adom tovább. Azt, amit hallottunk is itt a Máté Evangélium a 17. fejezetéből felolvasott versben, hogy Isten megpendített egy hangot ebben a világban, és az a gondolat, az az ő akarata, terve, hogy minden ember élete ennek az alaphangnak a visszhangja legyen. Jézus Krisztusban pendült meg az isteni szimfónia vezérlő dallama, gondoljunk csak arra, amit itt hallottunk, amikor Isten Jézus Krisztusról azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok. Igen, így lehet az életünk, mindnyájunk élete a Krisztusban megadott alapdallamnak egyéni kiszerelése, hogyha szabad ezt így megfogalmazni. Amikor megkeresztelünk egy kicsi gyermeket, akkor abban a reményben tesszük ezt, hogy egyszer majd ő is ebben az egyetemes hangzavarban, amelyben élünk és amely körülvesz bennünket, azért meg fogja hallani azt a halk és szelíd hangot, az Úr Jézus Krisztusnak a hangját, az ő hívását. Szülőként sem, és az Úr népéhez tartozóként sem tudjuk mi magunk ezt produkálni. A mi lehetőségünk az, és ez nem csak lehetőségünk, hanem azért feladatunk és felelősségünk is, hogy rámutassunk erre az Úr Jézus Krisztusra, Isten egyszülött fiára, ami bizonyságtételünkkel, szavainkkal is, de a Jézus követő életünkkel. A keresség sákramentuma, tudjuk jól, azt gondolom, akik itt vagyunk, hogy csak kezdet. És akkor éri el a rendeltetését, hogyha a felnövekvő gyermek majd, amikor ő maga is meghallja ezt a hangot, amikor megismeri Jézus Krisztust és rácsodálkozik az ő szeretetére, akkor boldog vallomással áll majd oda a gyülekezet elé, és mond, talán nem pont ugyanez, de valami ilyesmit, hogy köszönöm az életemet elindító hangok és visszhangok összjátékát. Köszönöm, hogy amikor önmagamat, a magam hangját kerestem, meghallottam Jézus hangját. Benne ismertem igazi önmagamra. Az ő dallamára akarom hangszerelni egész életemet. Mi ezt kívánjuk, és ezért imádkozunk, hogy ez a leány élete is majd így legyen valóban áldott és boldog élet. Amen. Most fennállva valljuk meg ebbe az Istenbe vetett hitünket, mondjuk el közösen az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyben és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi úrunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá homlokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyre, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lehet cserélvendő ítélni élőket és holtakat. hiszek szentléletben, hiszek egy egyetemes keresztény nagy szentek házába, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testvérek feltámadását és az örök életet.
Kedves szülők és keresztülők, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet színe előtt, jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket egyházunk közösségében és hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba befogadtassék? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és úgy neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet szín előtt? Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Urunk Istenünk, adjon erőt, bölcsességet és kitartást ahhoz, hogy amit most fogadtatok, meg is tartsátok. Imádkozzunk most ezért is, és magasztaljuk a mi Urunkat, Istenünket. Áldunk és magasztalunk, mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által most elsősorban az élet ajándékáért. Áldunk és magasztalunk téged, teremtő Istenünket. Köszönjük neked azt, ahogyan te elgondoltad az életünket. Köszönjük, hogy szeretett közösségbe akartál vonni bennünket magaddal, és köszönjük azt, hogy amikor mi hátat fordítottunk neked, te nem nyugodtál ebbe bele, hanem utána is mindent megtettél azért, hogy mi oda találhassunk hozzád. Köszönjük, hogy ezért hallhatjuk mi is most az evangéliumot. Köszönjük, hogy ma is te ugyanazzal a szeretettel keresel bennünket. Áldunk és magasztalunk azért, hogy így keresed és hívod magadhoz ezt a kislányt is. Áldunk és magasztalunk a családjáért. Köszönjük neked azt, hogy megtartottad őt is, és az édesanyát is az életadás nehéz pillanataiban. És köszönjük, hogy velük vagy előttük jársz, hogy megtapasztalhatták ezt eddig is, és kérünk, segítsd őket, hogy ne tévesztenek el téged soha szem elől, hanem tudjanak valóban téged követni, a te utadon járni. Kérünk, áld meg őket így szent lelkeddel, szent lelked világosságával, erejével, bölcsességeddel, útmutatásoddal. Áld meg a kicsiny életét és az egész család életét, kérünk, benned való örömökkel, békességgel. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Fruzsina, keresztelek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevébe. Amen. A minden kegyelemnek Istene, áldja és szentelje meg ezt a gyermeket. Nevelje fel őt szüleinek örömére, Anyaszent Egyházunk teljességére, és szent nevének dicsőségére. Foglaljuk el mindnyájan a helyünket, és a 134. zsoltárunkat keressük meg. 134. zsoltárunkat énekeljük mind a három verszakával, és amikor majd a harmadikat énekeljük, megáldjon téged az Isten, akkor elsősorban most a kis Fruzsinára gondoljunk, és kérjünk így is áldást az ő életére. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön továbbra is az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. fejezetéből hangzik hozzánk, az első 16 versből a következőképpen.
Cézare a városában élt egy Cornélius nevű katonatiszt. A római hadsereg itáliai ezredében szolgált, százados volt a rangja. Jó és istenfélő ember volt, és egész családjával együtt az igaz Istent imádta. Sokszor adott pénzt a szegényeknek, és állandóan Istenhez imádkozott. Egyik délután 3 óra körül látomást látott. Világosan látta, amint Isten egyik angyala bejött hozzá, és ezt mondta, Cornélius. Cornélius rémülten nézett rá, és így szólt. Mit kívánsz, Uram? Az angyal így folytatta. Isten meghallgatta imádságaidat, és látta, amikor pénzt adtál a szegényeknek. Most küld embereket Joppéba, hogy hívják ide Simont, akit Péternek is hívnak. Ez a Péter vendéges Simon nevű bőrműves mester házában a tengerpartján. Ezzel az angyal, aki beszélt vele, elment. Cornélius magához hívta 2 szolgáját, és egy katonát a saját közeli segítői közül. Ez a katona is istenfélő ember volt. Mindent elmondott nekik, és elküldte őket Joppéba. Másnap délben Cornélius emberei már a város felé közeledtek. Ugyanakkor Péter, Simon bőrműves házában felment a ház lapos tetejére imádkozni. Közben megéhezett, és szeretett volna enni valamit. Amíg az ebédet készítették, Péter látomást látott. Látta, hogy megnyílik az ég, és valami lepedőhöz hasonló ereszkedik le. 4 sarkánál fogva a földre eresztették. Mindenféle állat volt benne, 4 lábúak, csúszómászók és madarak. Azután egy hangot hallott. Kelj fel, Péter, vágd le őket, és egyél belőlük. Péter így válaszolt, soha nem tennék ilyet, Uram. Nem ettem én soha olyat, amit nekünk nem szabad megennünk, vagy ami nem tiszta. Akkor az a hang másodszor is így szólt hozzá. Isten ezeket tisztává tette, ezért ne tekints szentségtelennek. Ez összesen 3-szor történt meg, majd az egész felemelkedett az égbe. Eddig Isten igéje, válaszoljunk imádságban a hallott igére. Örökkévaló Istenünk, áldom a te nevedet, hogy ezen a vasárnap is eljöttünk a házadba, hogy összegyűlhetünk itt, hogy tanulhassunk tőled. Áldom a neved, Uram, hogy még ma is tart a kegyelmi időszak, hogy ma is még szól a te igéd, hogy hallhatják mindazok, akiknek ezt elejük adtad, akiknek van fülük, mert azoknak a fülében nem csak bemegy a szó, nem csak bemegy az ige, hanem ott minden bizonnyal hatékonyá is lesz, megtermi maga gyümölcsét. Áldom a te neved, Uram, hogy bár hosszú időn keresztül el volt zárva a te igéd, a te akaratod, maga az örömhír is a pogányok előtt, de áldom a neved, Uram, hogy amikor eljött az ideje, amit te vételen bölcsességedben elhatároztál, akkor a pogányok is az a vad olajfának az ágait beleoltattad a szelíd olajfának az ágaiba. Áldom a te neved, Uram, hogy te nem vagy személyválogató. Te nem azt nézed, hogy ki zsidó, vagy ki pogány, vagy ki görög, vagy ki római. Előtted mindenki kedves, aki téged fél, aki a te akaratodat cselekszi, és aki téged szeret, Uram. Áldom a te neved, Uram, hogy még a mai napig is, sőt, valószínűleg tartom, hogy ezek után is még sokáig gyűjtötte a te népedet, gyűjtötte a te választottaidat, kiket akkor, amikor te azt elhatároztad, amikor az elhívásokat meghallják. Kérlek, Uram, segíts nekünk abban, hogy halljuk a te igédet, de tudom, Uram, hogy ezt magunktól nem tudjuk megtenni. Ezért arra kérlek, Uram, adj nekünk, Uram, halló füleket, látó szemeket, értő szíveket. Téged kérlek, Uram, amint egykor Lídiának is megnyitottad a szívét, nyisd meg most a mi szívünket is, hogy megértsük, és be is tudjuk fogadni a te igédet, a te akaratodat. Ámen.
Helyünket foglaljuk el most is, a 475. dicséretünket keressük meg. 475. énekünk második verszakát énekeljük, készüljünk Isten üzenetének meghallgatására is. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, amelynek alapján az ő üzenete szól ma hozzánk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. fejezetéből hangzik, tehát az előbb olvasott történetnek a folytatásából, a 17. verstől a 20. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott. Azok a férfiak, akiket Kornéliusz küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, és bekiáltva érdeklődtek, hogy ott van a szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a lélek. Íme három férfi keres téged. Kelj fel, menj le, és eredj el velük. Semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Ennek a mai igehirdetésnek a lényege az, hogy szembeállítjuk egymással a tevékeny és a tűnődő embert. Két egészen eltérő életforma ez, és valószínűleg nem járunk messze az igazságtól, hogyha azt mondjuk, hogy bizonyára születési adottságok is meghatározzák, ki is hova tartozik igazából. Oda azok közé, akik mennek előre, akik teszik lendületesen a dolgukat, és boldogok, hogy tehetik, vagy azok közé, akik az átlagosnál egy kicsit gyakrabban állnak meg, gondolkoznak el, és nem csak tevékenyek, hanem tűnődők is tudnak lenni. Nyilván nem lehet leélni az életet tisztán az egyik, vagy csak a másik életmódban. De manapság, minthogyha azt tapasztalnánk, hogy többen vannak azok az emberek, akik inkább csak tesznek. És ez a tűnődés, ez a gondolkozás, akár az élet nagy kérdésein való gondolkozás hiányzik az életükből. Persze azt is észrevehetjük, hogy leszűrheti az ember magában azt a tapasztalatot, hogy sokkal helyénvalóbb és hasznosabb is, hogyha nem foglalkozunk túl sokat a különböző kérdésekkel, hanem igyekszünk minél hamarabb felmérni egy-egy helyzetet, hogy mi ott a tennivalónk, és utána hozzáfogni és véghez vinni azt. Ezt a dolgot hívják hatékonyságnak, és tudjuk, hogy a mai társadalmunkban és korunkban ennek mekkora jelentősége van, mekkora jelentőséget tulajdonítanak. De ez a mindennapokban valahogy úgy jön le az életünkben, hogy egyre inkább képtelen az ember arra, hogy egy picit is megálljon, hogy csendben legyen, a szószoros értelmében is csendben, hogy egyedül legyen, egyedül csak magával, és netán egyedül az élő Istennel. És állítólag azért van olyan sok baj az ilyen hosszú hétvégékkel, 3-4 napos ünnepekkel is, mint amilyenben most vagyunk benne, mert nagyon sokan nem tudnak mit kezdeni tétlenül magukkal. És aztán ennek lehet következménye az, hogyha éppen nem tud valami foglalatosságot találni magának, akkor belemegy, vagy belemennek a család tagjaival valami családi jelenetbe, és nem akarom tovább folytatni, hogy aztán ebből mi minden következhet. De az egész gazdasági hatékonyság is, mintha arra épülne, hogy ki ébred fel gyorsabban, és tesz valami olyasmit, amivel borsot törhet a másik orra alá. Amivel olyan helyzetbe hozza, hogy annak védekeznie kelljen. Szüntelen tevékenység, szüntelen rohanás mindenhol, mindig. Ezt látjuk, ezt tapasztaljuk, ebben vagyunk talán benne. És ehhez azért még azt is hozzá kell tenni az igazság kedvéért, hogy igen, szüntelen tevékenység, csak éppen nem mindig a legmagasabb erkölcsi színvonalon. Ezért gondolkodjunk most el egy kicsit a tűnődő emberről, aki éppenséggel pont azt nem tudja, hogy mi volna a legjobb, mi volna a legcélra vezetőbb. Nincs előtte eltántoríthatatlanul a cél, mert éppen azon gondolkodik, hogy mi is volna egyáltalán a helyes cél. Nincsen kész igazság a fejében, amit aztán mindenáron véghez akarna vinni. Mert éppen azon elmélkedik, és azt foglalkoztatja, hogy mi is az igazság, vagy hogyha úgy tetszik, a valóság. Ebben a dologban pedig jól tesszük, hogyha most Péterre figyelünk, akiről hallottunk az apostolok cselekedetéről írott könyvből, mert itt egy olyan pillanatot nagyít ki a Szentlélek az ő útjából, és ezzel igazából az első keresztjének életéből, amikor is évezredre, illetve évezredekre szóló döntések születnek. Miről is van szó igazából itt a felolvasott ige szakaszunkban? Nem másról, mint arról, hogy a kereszténység megmarad egy kicsi világvégi zsidó szekta Galileában, ahová elmenekültek a Krisztus követők, meg talán a tengerparti Cézáreában, vagy mi lesz a sorsa. És eközben hallottunk itt arról, hogy Péter éppen Joppéban van, és itt egy különös látomást kap. Nem érti ezt a látomást, és ezt olvastuk, hogy tűnődik rajta. Ez a tűnődés azonban történelmi jelentőségű pillanat. Ezekben a percekben érkeznek hozzá, hallottuk a felolvasott igeszakaszból, római katonák, akik azzal az üzenettel jönnek, hogy menjen el Péter Kornéliuszhoz, a pogány, a római katonához, mert ő szeretne hallani az élő Istenről, szeretne hallani Jézus Krisztusról. És a nagy kérdés az, hogy sikerül-e ez a találkozás. Péternek, aki zsidó ember volt, alapjában véve, de aki Krisztus követője lett, és ennek a pogány katonának, Kornéliusznak a találkozása. Mi már tudjuk, hogy jól sikerült ez a találkozás, de ebben azért szerepe volt annak is, hogy Péter képes volt, tudott tűnődni. Vagyis képes volt elgondolkozni azon, ami egyébként pedig számára is olyan egyértelmű volt addig, hiszen abban nőtt fel, hogy ő zsidó ember létére be sem teheti a lábát egy pogány embernek a házába, nemhogy még azt a közösséget vállalna vele. Ezek akkoriban vallásos normák voltak. Mindenki számára evidens igazságok. És Péter is ebben nőtt fel, ezt képviselte addigi életében. És hallottuk, hogy Péter, miután az Isten ezt a különös látomást adta neki, akkor elkezd tűnődni, gondolkozni, mi lehet ennek az értelme. Miért is egyenül meg valami olyasmit, amit a látomás szerint nyugodtan megehet. Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Hogyha Péter, most itt ebben a pillanatban is az a Péter lett volna, aki korábban volt, akik ismerik az evangéliumokból, az ő életét, személyiségét, azok tudják, hogy milyen hamar kijött a száján a szó, hogy sokszor milyen hevesen tudott megnyilvánulni. Valószínű, itt minden további nélkül azt üzente volna vissza ezzel a küldöttséggel, hogy nem megy el a pogány Kornélius házába. Térjen csak vissza a küldöttség oda, ahonnan jött, de nélküle. Péter azonban tűnődik. És a Biblia eredeti görög szövegében itt egy olyan szó található, amely olyasmit is jelent, hogy elbizonytalanodik, hogy zavarban van, de hogyha még egy kicsit tovább megyünk mélyebbre a gyökereihez, akkor azt láthatjuk, hogy ilyesmi is ott van, hogy áthaladni, átmenni valamin, vagy valamilyen dolgok között. Úton lenni, sőt, ebből azt is lehetne mondani, hogy átmenetinek lenni. És ez az, amit most szembeállíthatunk a szüntelen tevékenységgel, amiben, ami mögött a magabiztosság van, a határozott tudás, a tűnődő ember, inkább keresi az igazságot, mint sem birtokolja azt. És erről az állapotról most azt halljuk itt, Isten igéjéből, hogy bizonyos helyzetekben igenis többet ér, mint a nagy magabiztosság, mint a céltudatos aktivizmus. Mert tűnődni például csak az alázatos ember tud. A tevékeny ember tudja, mit akar, és kész, és megy előre határozottan. A tűnődő ember pedig lehagyja a fejét, és azt mondja, de jó lenne, Uram, ha megmondanád nekem, hogy mi is az igazság. De jó lenne, hogyha te mutatnád meg nekem a célt. De a tűnődés sem áll meg azért önmagában. Mindenképpen szükség van ilyen megállásra, elcsendesedésre, elgondolkozásra. De ilyenkor még mindig csak magunkban vagyunk. Az ember pedig kevés a szeretethez, kevés az igazsághoz. Mindezekhez mindnyájunknak égi, mennyei segítségre van szükségünk. És azt látjuk itt a történetben, hogy ez az, amit Péter megkap. De ott van ezelőtt az, hogy tűnődik a látomáson, hogy elgondolkozik, hogy akkor most ez mit is jelent számomra? Akkor most miben, hogyan kell nekem az Úrhoz igazodnom? Képes mind arra, amit ő addig saját véleményének és jól bejáratott gondolatnak tartott úgy tekinteni, mint átmeneti, mint amit meg kell vizsgálni. Újra kell tárgyalni. Igazából talán ugye az egész lényét és gondolkozását. És ebben az állapotában. És szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy az alázat állapotában tudja őt megszólítani a Szentlélek Úristen. És ott, ebben az állapotában tudja megmondani neki, hogy akkor mi is most a teendője. Ez a történet azt is megmutatja nekünk, hogy mik azok a töbletek, amikhez a Tűnődő ember alázatán át vezet az út. És itt megint csak gondoljunk Péterre, mindarra, ami Péterrel történt, benne játszódott le, illetve ami vele és körülötte történt. Először is azt láthatjuk, hogy aki ilyen alázattal tud odaállni az Úr elé, aki képes tűnődni is a dolgokon, azt tudja igazán az Isten szent lelke élelni, és így válhat Isten szent lelke által élelt emberré. Itt azt láthatjuk, hogy Péter kinőtt egy gyermekkorától természetesnek gondolt hitbeli szűkebbülőségből. Abból, hogy csak mi zsidók vagyunk az igazi hívők, és csak mi zsidók vagyunk az Isten gyermekei, és senki más. Ezt a tovább lépést, ezt a lelki illelődést azonban az Isten szent lelke tudta elvégezni benne, mint ahogy bennünk is az Isten szent lelke tud igazi lelki növekedést és élelődést kimunkálni. Tegnap még türelmetlen, sietős, tevékeny ember, akinek nincs ideje semmire, mert ő olyan fontos, és ma pedig már nyugodt, megbékelt szívű ember, társ, aki képes kiszakítani magát a rohanásból egy-egy nyugodt, jóízű, áldott beszélgetésre, akinek még arra is jut ideje, hogy tűnődjön, otthon, vagy bárhol, amikor pedig annyi minden mást is elintézhetne eközben. Vagy tegnap még tele volt sérelemmel, tele volt megbántódással, hogy őt senki sem szereti, és hogy őt nem méltányolja senki sem az ő munkáját. És ma pedig már azon van, hogy ahol szükség van a segítségre, ahol szükség van a szeretetre, akkor ő ott így forduljon oda, hogy feltűnés és tolakodás nélkül hasznossá tegye magát. Ezeket a Szentlélek tudja elvégezni bennünk. És boldog ember az, akit az Isten lelke így élelhet az ő lényében, és tehet a hitében is érettebb korúvá. Aztán azon túl, hogy aki ilyen alázattal tud megállni az Isten előtt, és hajlandó a tűnődésre is, azt az Isten lelke éleli, és azt viszi előre tovább. Azon túl az ilyen ember élheti át azt is, hogy a valóságot is már úgy tudja értelmezni, ahogyan azt kell, és ahogyan szükséges, mondjam úgy, hogy a Szentlélek által, hogy igazán jól lássa a valóságot. Talán mi magunk is szoktuk úgy kezdeni a mondani valónkat, amikor valamiről beszélünk, hogy úgy áll a dolog. És akkor mondjuk, hogy hogy áll a dolog, és csalhatatlan véleményünk van róla. És közben pedig hányszor mi magunk sem igazán tudjuk. Hogyha úgy egy kicsit magunkba tekintünk, akkor rádöbbenünk, hogy nem is tudjuk igazából, hogy akkor most hogy is áll ez a dolog. A saját értelmünk szerint ítéljük meg a helyzeteket és a valóságokat. És ennek következménye az, hogy vagy túl szépnek, vagy túl ijesztőnek látjuk a valóságot. Hát még azt sem tudjuk igazából, hogy kik is vagyunk mi magunk, meg hogy a másik ember ki, és mit akar a másik ember, és hogy miért azt mondja, abban az adott helyzetben, amit éppen mond. Egy szóval, ha valamire rászorulunk, akkor az éppen ez, hogy a Szentlélek Isten mutassa meg nekünk, hogy mi is a valóság. Hogy hogyan kell azt látnunk. Akit az Isten lelke éllelhet, az válik készté erre is, hogy megengedje az ő lelkének, hogy megmutassa a valóságot az igazi mi voltában. Hogy ne az legyen, hogy úgy járjuk az életünket, hogy azt gondoljuk, hogy a zsebünkben van a valóság. Hogy azt gondoljuk, hogy ez a mi tulajdonunk. Hanem sokkal inkább úgy, hogy tudunk őszinte vágyjal odafordulni az Úrhoz. És azt kérdezni tőle, hogy jól látom én, Uram? Amikor erről vagy arról azt gondolom, te is így látod? Mert ha nem, akkor kérlek, igazíts helyre engem. Aztán ebből a történetből még megláthatjuk azt is, hogy a Szentlélek még mit is munkálhat akkor, hogyha részek vagyunk. Igazán alázattal elcsendesedni az Úr előtt, hogyha ilyen tűnődő emberek vagyunk és tudunk lenni. Itt azt látjuk, hogy nagyon szép dolgok történhetnek emberek közötti kapcsolatban, emberi összetartozásokban, ahol már az emberek a valóságot az Isten szemével láthatják, és ahol nyitottak az Isten munkájára, hogy Isten lelke éllelje őket. Azt hallottuk itt a történetből, hogy Péter a tűnődése nyomán megértette az Isten akaratát. És miután megértette, miután felismerte, boldog örömmel ment immár a pogány ember házába, Kornéliusznak, a római katonának a házába, mert már tudja, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli és az igazságot cselekszi. Mennyi vád volt azelőtt a zsidókban a pogányokkal szemben, és viszont is. De eljött Jézus. És ahogyan az Efézusi levélben Pál apostol nagyon szépen megfogalmazta, Jézus által a két nemzetség is, a zsidók és a pogányok is egymásra találhatnak, és testvériségre juthatnak. És ha van a világnak reménye, hogy túléli ezeket a mostani időket is, ahol azt látjuk, hogy a szeretet sokakban megszegül, és a gyűlölet növekszik, hát akkor a remény az éppen ez a Krisztus, aki azért jött fel ide a földre, és azért adta az életét, hogy ezek a válaszfalak leomolhassanak, és Isten szent lelke által igazán egymáshoz tartozhassunk, és testvérévé válhassunk egymásnak. Ezért hát ne adjuk mi sem ezeknél alább, hogy Szentlélek élelte ember lehetek, hogy a valóságot szemlélhetem én úgy, és értelmezhetem úgy, hogy az Isten szent lelke vezet és segít ebben nekem. És hogy lehetek én a Szentlélek által létrehozott és ihletett közösségnek a tagja. És abban benne lehetek az Isten akarata szerint azt építve. Kezdjük ezt magunkon, kérve, hogy jöv el, Szentlélek Úristen, töltsd be a szívemet, hozd hozzám a feltámadott Krisztust, és akkor újra élek majd. A többit pedig majd ő elvégzi. És akkor lesz valóban ebből tisztábban látott, a lélek által megmutatott valóság, és lesz belőle emberi szép összetartozás, szeretett közösség. Így legyen. Amen. A 373. dicséretünket keressük meg most, és énekeljük az első, negyedik és ötödik verseit. Kérjük így is, jöv el teremtő Szentlélek, és híveiddel légy vélek. Tehát első, negyedik és ötödik verszakait énekeljük ennek a dicséretünknek. Urunk Jézus, légy áldott, hogy magadra vetted a világ bűneit, és győztél. Áldó téged, hogy összetöretésed a mi megépülésünké lehetett. A te halálodból pedig a mi életünk fakad mindörökre. Köszönjük a reménységet, amit te ápolsz bennünk, hogy elég nekünk a te kegyelmed, és a te erőd erőtlenség által végeztetik el. Adj nekünk, kérjünk, bátorságot és hitet a tűnődéshez, és töltsd meg a mi bizonytalan keresésünket tőled való mennyei tartalommal, igével és szent lélekkel. Adj mindnyájunknak, kérünk, szent komolyságot, hogy megbecsüljük a napokat és órákat, amikben szeretetben együtt lehetünk még egymással. Vezess minket megértésre, és adj nekünk lelki növekedést. Igazgass, kérünk, lépteinket a mindennapokban, hogy járhassunk igaz utakon, és élhessünk a te békességedben. Vedd körül, kérünk, gyógyító szereteteddel a betegeket, így imádkozunk mindazokért, akiket az elmúlt hetekben műtöttek meg, így imádkozunk azokért, akik beteg ágyhoz kötve várják a gyógyulást, a szabadulást. Köszönjük, Urunk, hogy te az áldott orvos számon tartod őket is, és gondod van rájuk. De kérünk, adj nekünk is erőt, és segíts nekünk abban, hogy észrevegyük, hogyan, milyen módon tudunk nekik is, egymásnak is segíteni, egymás mellé odaállni a nehézségek idején. Áld meg, kérünk, egyházunkat, egyházunk vezetőit bölcsességeddel. Könyörgünk népünkért, szívünk megújulásáért, hogy bárcsak mennének népünk tagjai, a mi honfitársaink is megállni, legfőképpen előtted, kiszakadva a rohanásból, mernének tűnődni így, ahogyan arról az ige szól, és tapasztalhatnák meg így kegyelmedből valóságodat, azt, hogy mennyivel másabb az az élet, melyet már a szent lelked valósága jellemez, a szent lelked uralma, amely életre az jellemző, hogy lelked által élelődik, és lelked ad világosságot, így lehet a valóságot is értelmezni, és lelked az, amely összekapcsol a másik emberrel. Könyörgünk így, Urunk, egész népünkért is. Köszönjük neked, hogy te meghallgatod imádságunkat akaratod szerint. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Isten igéjére válaszoljunk hála áldozattal is, amint az ige tanítja. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását. 50. Zsoltár 23. verse ez. Hogy mindnyájan tudjunk közös dolgainkról, hallgassuk meg a gyülekezetünk életére vonatkozó hirdetéseket. Először is a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira hívok, várok szeretettel mindenkit. Hirdetve azt, hogy a legelső alkalom így a héten, ami a keddesti keresztkérdések kurzus lenne, az most az ünnepre tekintettel elmarad. Viszont a többi alkalmat a héten megtartjuk, tehát szerdán 9 órától nyugdíjas délelőtt lesz, 10 órától babamama kör. Szerdán délután ifjúsági bibliaóra, tudomásom szerint a fiatalok most a Kőhegyre fognak fölmenni, és a találkozó az a templom téren lesz 5 órakor. Szerdán este 7 órától a kurzust végzettek bibliaórája lesz, csütörtökön este 6 óráig kezdette gyülekezeti bibliaórát tartunk, 7:30-tól pedig a bibliakör tagjai találkoznak. Péntek délután 4 óráig kezdett el felnőtt konfirmációi előkészítő lesz. És a péntek délután még egy nevezetes eseményéről kell, hogy hírt adjak, ugyanis vizitáció lesz ezen a délutánon majd itt az ülekezetünkben, ami azt jelenti, hogy az egyház megyétől egy lelkész és egy világi tanácsos érkezik ide a gyülekezetünkbe, és megvizsgálja a gyülekezetünk életét. Az elmúlt esztendőre koncentrálva, tehát főképp a 2011-es évre, az iratoktól elkezdve mindent. Ez lesz délután 4 órától, és 6 órától pedig presbiteri gyűlés lesz, amely állítottal kezdődik. A presbiteri gyűlésre természetesen várjuk, és hívjuk nagy szeretettel a presbiter testvéreket. Ez a hétvége most még a keresztkérdések kurzus hétvégéje is lesz, ami azt jelenti, hogy szombaton 9 órára várjuk ide a gyülekezeti termünkbe a mostani keresztkérdések kurzus résztvevőit. Tehát 9 órától lesz szombaton, gyakorlatilag egész nap, 3 előadás hangzik el ezen a napon, de közben azért majd fogunk egy picit sétálni, kirándulni is. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, ezzel egy időben gyermekistentiszteletek vannak lent a gyülekezeti helyiségekben. Nagy-nagy örömmel hirdetem, hogy május 7-től 11-éig esténként 6 órai kezdettel evangelizációs istentiszteletek lesznek itt a templomunkban. Pap Tibor, budapesti lelkipásztor fogja hirdetni Isten igéjét közöttünk. Kérem, hogy ennek az evangelizációs sorozatnak a hírét azt terjesszük, hívogassuk munkatársainkat, szomszédainkat, ismerőseinket is, azokat is, akik eddig még talán nem nagyon voltak Isten tiszteleten, őket különösképpen is szólítsuk meg, és fogjuk meg a kezüket, és hozzuk el, hívjuk el ide őket. Várjuk még a jelentkezéseket a nyári több generációs táborunkba is, csendeshetünkre. Ez most július 16-ától 22-ig lesz, Szilvásváradon a Lipicai Hotelben. Jelentkezni továbbra is a Varga házaspárnál lehet, illetve a lelkész hivatalban nálam. A Reménység Fesztivál, amely június legelején lesz, június első napjaiban, és már szóltam innen a szószékről is, erről a fesztiválról, szolgálókat keres különféle feladatok elvégzésére. Aki úgy gondolja, hogy tud és szívesen segítene ott ezen a fesztiválon, kérem, hogy keressen meg, és akkor az egyéb tudnivalókat elmondom nekik. A pünkösdi gyülekezeti hírlevelünkbe még kérjük és várjuk a testvérek írásait, bizonyságtételeket, vagy akár a gyülekezeti életünk eseményeiről híradásokat, még ezen a héten, tehát a következő vasárnapig lehet leadni ezeket az írásokat. Talán már mindnyájan tudjuk azt, hogy gyülekezetünk egyik kántorát baleset érte otthon, eltört mind a két karja. Szerettünk volna és szeretnénk is, és azt gondolom, hogy ezt így most a testvérek nevében is mondhatom, mellette állni ebben a nehézségben. Így hirdettünk már meg adakozást, ennek a lehetőségét. És most azt a köszönő levelet szeretném felolvasni, amelyet Nyírő Gábor testvérünk, kántor testvérünk írt a gyülekezetnek. Áldás békesség. Az ember nyughatatlan. Mindenről tudni akarja, és tudni véli, hogy az miért van úgy, mi okból, és mi célból. De megreked a keresgélés szintjén. Az Úr azonban bölcs, igazságos és gondviselő. Sokadik balesetem kapcsán ugyanúgy megmutatja szeretetét, mint korábban. Nem keresek többé miérteket. Arra figyelek, hogy mit mutat. Mindkét kezem egyszerre törött el, így meg kellett tapasztalnom a teljes kiszolgáltatottság állapotát. Ám azt is megmutatta az Úr, hogy milyen emberekkel vesz körül életemnek ebben a szakaszában. A budaörsi református gyülekezet igaz együttérzést tanúsítva, kedves üzenetekkel és kézzelfogható támogatásokkal nyújtott segítséget, drága társam Galovics Réka pedig nagy szeretettel, türelemmel és alázattal viseli gondomat. Minden tekintetben köszönöm ezt mindnyájuknak, és köszönöm az Úrnak, hogy dorgálásában szeretetét is adja. Áldás, békesség! Hordozzuk továbbra is imádságunkban is őt, és segítő szeretetünkben is. Most pedig a 371. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig, mind a 7 verszakával, a 7-et, tehát az utolsó verszakát majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.